Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonál Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Minimális csökkenésre lehetett számítani nyitáskor, hogyan sikerült?
Pluszban nyitott a Bux Index, 1,3%-os emelkedést látunk, 39.270 ponton az index, 470 pontos elmozdulás jelent, és a blue chipeknél is többnyire pluszokat látunk. A Telekom 3%-kal tudott emelkedni, 380 forintba kerülnek a papírok, a MOL 3% körüli pluszban van, ez 2590 forintos árfolyamot jelentett, ennél a papírral látjuk a legnagyobb emelkedést a blue chipek közül, de az OTP is 1% feletti pluszban van, 8890 forintba kerülnek most a bankpapírok. Egyelőre Ritternél látunk minimális visszaesés, de ez is 1% alatti, 7195 forintba kerülnek a Ritter papírjai.
Forint, ami a helyzet?
A forint gyengül az euróval szemben, 395 forint 90 forintra bekerül most egy euró, ez 4%-os gyengülés jelent tegnaphoz képest, dollárral szemben pedig még nagyobb leértékelődést látunk, 8%-kal gyengült a forint a dollárhoz képest, 368 forint 60 forintra bekerül most egy dollár.
Köszönjük szépen, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ma délután ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület várhatóan csökkenti majd az utóbbi hónapok 100 bázispontos kamat emelési tempóját. Erre tett korábban utalást Virág Barna Bársai jegybank alelnöke, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Az elmúlt hetek jelzései alapján lehet arra számítani, hogy az alapkamat emelési cikluson lassít valamelyest a Magyar Nemzeti Bank. Legutóbb a múlt héten Virág Barnabás úgy fogalmazott, hogy az elmúlt hónapokban látott 100 bázispontos emelést akár meg is felezhetik az alapkamat esetében. Azonban sokkal nagyobb kérdés lesz ennél az, hogy ez a lassítás, vagy esetleges lassítás hogyan hat majd az egyhetes irányadókamat emelésére. Ugye az elmúlt hónapokban azt szokhattuk meg, hogy a 100 bázispontos alapkamat emelés mellett 30 bázisponttal emelkedett az egyhetes betét irányadó kamat a csütörtökönként. Kérdés, hogy ezen is lassítanak-e? Ugye a monetáris politikai kondíciók szempontjából, vagy piaci szempontból ez sokkal fontosabb, mint az alapkamat emelés tempója. Amennyiben fenntartják a 30 bázispontos emelés csütörtökön, akkor gyakorlatilag csak annyi történik, hogy a két kamat később fog összeérni, mint ahogy azt korábban gondoltuk. Ugye most úgy számoltunk, hogy június környékén összeérhet a két kamat a 100, illetve 30 bázispontos tempó mellett. Kérdés, hogy ezt az összeérést tolják ki egy-két hónappal, vagy pedig az effektív irányadó kamatemelés is kisebb lesz, ennek lehetne jelentősebb piaci hatása akár.
Mire lehet számítani kedden, tehát ez a kisebb tempó, ez hány bázispontos lehet?
Ugye, ahogy említettem, Virág Barnabás a múlt héten gyakorlatilag egyértelműen utalt rá, hogy akár meg is felezhetik, és az elemzők is erre számítanak, hogy 50 bázispont körül lehet az újabb kamatemelés, tehát 5,9%-ra emelkedhet az alapkamat. Vannak olyan elemzők, akik azt gondolják, hogy a lassítás ennél kisebb mértékű lesz, vagy fokozatosabb lesz, de az alapforgatókönyv az most az, hogy 50 bázisponttal emel a jegybank.
Milyen jelentősége van annak a jegybanki célnak, hogy majd hosszabb távon az alapkamat, illetve az egyhetes betéti kamat összeérjen, tehát itt milyen monetáris politikai szempontok játszhatnak ebben szerepet?
A két kamatszint összeérése az annyiban bírhat jelentősége, hogy az egyszerűsítené a jelenleg viszonylag bonyolult magyar monetáris politikai keretrendszert, hiszen most ugye havonta figyelni kell az alapkamatról való döntését a monetáris tanácsnak, emellett minden héten csütörtökön meghirdetik az egyhetes betéti tendert, amin az irányadó kamatról döntenek. Tehát azért ez egy picit bonyolult ez a mostani keretrendszer, és ezen szeretne egyszerűsíteni a jegybank azzal, hogy összeolvasztja a két kamatszintet, és onnantól kezdve gyakorlatilag az alapkamat lenne az irányadó kamat is, fenntartva azt a rugalmasságot, hogy amennyiben a pénzpiaci folyamatok indokolják, akkor továbbra is hetente dönthessen az egyhetes betéti kamatról. Tehát főleg ez lehet a jelentősége. illetve az, hogy a piac már valamennyire beárazta, vagy valamennyire készül arra, hogy ez valamikor az év közepe körül összeérhet ez a két kamatszint. Tehát ha most egy ettől jelentősen eltérő kamatpályát vázolna fel a jegybank, és mondjuk azt mondaná, hogy ez csak az év végén ér össze, akkor az lehet, hogy egy pici negatív üzenet lenne a piac számára, hogy továbbra is fennmarad ez a viszonylag bonyolult keretrendszer a magyar monetáris politikában.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Orbán Viktor miniszterelnöktől kér segítséget a Független Benzinkutak Szövetsége. Álláspontjuk szerint ugyanis betarthatatlan a kormány múlt péntektől életbe lépett új rendelete, amely szerint a hatósági áras üzemanyagból többségében csak magyar rendszámú autókat lehet kiszolgálni. A szervezet nyílt levelet írt a kormányfőnek, tájékoztatta az Inforádiót a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Egri Gábort.
A legnagyobb probléma az, hogy diszkriminálni kell az ügyfeleinket. Most ez a diszkrimináció nagyon komoly problémát okoz a kasszáknál, nagyon sok problémát okozhat utána jogilag mind a magyar államnak, mind a társaságoknak. Tehát mi arra számolunk, és volt hétvégén már az Osztrák Autóklubnak egy interjúja, hogy több tízezer külföldi perelni fogja a magyar államot Strasbourgba. A diszkrimináció miatt az EU 21-es és 82-es cikkelyét sérti ez a árdiszkrimináció, valamint a társaságokat is perelhetik, amennyiben eltérünk a magyar jogalkotástól. Tehát például mondjuk, ha kiírjuk a benzinkútra, hogy külföldi autós nem szolgálunk ki, csak magyar gépjárművet, akkor azonnal a társaságok is perelhetővé válnak. Nagyon komoly problémát vett föl az, hogy a benzinkúton nyugtát vagy számlát kell adni. Ugye a nyugtán nincs feltüntetve, hogy kitankolt, tehát amennyiben mondjuk a NAV ellenőrzi, hogy jogosult-e valaki a hatósági áras tankolásra, egy nyugtán nincs rajta a tankolónak a neve, a gépjárműnek a rendszáma, a lakcíme, az alapján lehetne csak beazonosítani, hogy hatósági ára jogosult vagy nem. Tehát ezért mi már nagyon sokszor felvetettük, hogy szociális támogatási alapba kellene beépíteni a magyar kedvező tankolását, és így nem futnánk bele brüsszeli pofonokba.
Tehát önök tulajdonképpen azt nem sérelmezik, hogy csak a magyar állampolgárok kaphassák meg maximalizált áron az üzemanyagot, pusztán azt, hogy ennek technikailag a kivitelezése jelen pillanatban nincsen megoldva.
Igen, tehát mi is családi vállalkozások vagyunk Magyarországon, tehát ezt összön megfogalmaztuk, hogy támogatjuk a magyar családoknak a megsegítését, csak ennek a formáját kell úgy formába önteni, hogy egyrészt EU-s jogot ne sértsünk, másrészt pedig a benzinkutak le tudják bonyolítani ezt a forgalmat. Jelen állapotban így ezt nem tudjuk lebonyolítani. A nemzetközi társaságunknak etikai kódexei vannak, tőzsdén jegyzett cégek diszkriminációban vesznek részt, ami EU-s jogszabályokat sért. Rengeteg probléma van ezzel a rendelkezéssel, nem beszélve arról, hogy 23 óra 58-kor jelent meg csütörtökön, péntek 0 órától kell alkalmazni, tehát 2 perc alatt kellett volna életbe léptetni, még a mai nap is a kollégáim a fejüket vakarják, hogy mi a legjobb megoldás.
Technikailag mi az, ami leginkább a legnagyobb problémát jelenti az önök számára?
A legnagyobb problémát a gépkocsi rendszámoknak a beazonosítása, hozzátartozó forgalmiknak a ellenőrzése jelenti, tehát most elvileg minden egyes rendszámot és forgalmit ellenőrizni kell látható módon, tehát kinéz a kutas és azt mondja igen, tehát egy transzparens, ellenőrzött működést, kereskedelmi működést megint a mutyiba toljuk vissza, azáltal, hogy most a kutashoz megy majd a Wolfgang meg a Johan, de 4200 forinttal lenne a hatósági ár mondjuk olcsóbb egy bizonyos tankolási egységnél, akkor adok neked ezrest üstfél a 480-as vonalkódot. Tehát egy teljesen transzparens, átlátható kereskedelmi tevékenység a mutyiba lesz visszaküldve. És ezért fordultunk miniszterelnök úrhoz, hogy várjuk a sürgős segítségét, hogy szakmai fórumokon ezeket a súlyos technikai kérdéseket meg tudjuk vitatni a kormányzattal, és azonnali lépéseket tudjunk tenni ennek korrigálására.
Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy kezd visszatérni az utazási kedv. A május közepéig megkötött utasbiztosítások száma már közelíti a koronavírus járványt megelőző 2019-es év azonos időszakának szintjét. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az előző évek korlátozó intézkedéseinek feloldása visszahozta az utazási kedvet. A netrisk.hu biztosítás közvetítő portálon május közepéig értékesített utasbiztosítások száma már közelíti a koronavírus járványt megelőző 2019-es év azonos időszakának kötési szintjét, mondta az Inforádiónak a Netrisk Magyarország operatív ügyvezetője. Sipos Ildikó kérdezte Ludas Gézát.
Nagyon pozitív fejlemény, hogy a 2019. évhez tudjuk hasonlítani a 2022-est, ugyanis a 2019-es év egy nagyon sikeres év volt az utasbiztosítás szempontjából. 2020-ban az első negyed év után tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az utasbiztosítások piaca az megszűnt. 2022-ben ugye nagyon nagy várakozással indultunk mi is, és a partnereink is ennek az évnek. Ugyan mi a 2021-es őszi időszakban készítettük az üzleti terveket, és akkor még azért óvatosabbak voltunk, akkor az éppen aktuális COVID hullám tükrében, de azt gondoltuk, hogy egy visszarendeződés következhet be, és nagyon-nagyon pozitív fejleményként tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen januártól már, tehát már a 2022-es év januárjától az ügyfeleink sokkal intenzívebben keresték az utazási biztosításokat. Szerencsére azt tudom mondani, hogy ez a trend azóta sem tört meg, és 2022 eleje óta folyamatosan közelítjük a 2019-es rekord év értékesítési darabszámait.
Akik utasbiztosítást kötöttek, hova utaztak zömmel?
A korábbi évekhez képest óriási eltérést nem tapasztaltunk, viszont ugye benne van ebbe az első 5 hónapban egy szezonális eltérés talán a csúcs szezonhoz képest. Ugye eddig Ausztria, Olaszország és Spanyolország voltak a kiemelt célpontok az év nagyjából első 5 hónapjában. Ugye a nyári időszakban, a turista szezonban, illetve a turista forgalom további felfutásával azt gondolom, hogy ebben lehet átrendeződésre számítani. Horvátország, mint egy nagyon keresett célpont, valószínűleg a lista élére fog kerülni, illetve arra számítunk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Görögország fel fog zárkózni ehhez a bent említett országokhoz.
Növekszik-e a repülőgépes utak aránya?
Az általunk mért statisztikák alapján a repülőgépes utak aránya is számottevően emelkedett. Ugye a korábbi években 40% alatt maradt ez az arány a teljes utazásokon belül. Most ez meghaladja az 52%-ot az év első 5 hónapjára nézve. Ami nagyságrendileg egyébként meg is közelíti a COVID előtti arányokat.
Ludas Gézát, a Netrisk Magyarország operatív ügyvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bruttó 1600-1700 forintos órabérre számíthatnak idén nyáron a nagyobb városokban munkát vállaló diákok, mondta az Inforádiónak a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkára. Majzik Nándor szerint elsősorban a mezőgazdaságban, a turizmus vendéglátásban és a feldolgozó iparban keresik a legtöbb diák munkást. Varga Mónika interjúja.
Az iskolaszövetkéleti foglalkoztatás most már egy 4 évtizedes múltra tekint vissza, és az első időszakban azért az volt a jellemző, hogy főleg a nyári időszakban dolgoztak a diákok. Ez azért az elmúlt sok-sok évben már annyiban megváltozott, hogy évközben is elég sokat, illetve elég sokan dolgoznak. Körülbelül egy ilyen 40%-kal növekszik meg a normál hónapokhoz képest a nyári időszak teljesítése. Ez területenként azért változhat, tehát egy ilyen 40-60% talán ez a helyes akkor, hogyha az egész országra vonatkoztatva nézzük.
Idén nyáron ez hány főt jelenthet?
Azt várjuk, hogy körülbelül 75 ezer diák fog az idei nyári hónapok alatt iskolaszövetkéleten keresztül diákmunkát végezni különböző helyszíneken. Ebben benne vannak egyébként azok a személyek is, akik évközben is dolgoznak, csak nyáron is, illetve azok is benne vannak, akik csak a nyári hónapokban jönnek ehhez hozzá növekményként.
Jellemzően milyen területen van szükség diákmunkásokra?
Elég sokrétű most már a megbízók köre akik igénylik a diákmunkát. Egyrészt ugye munkaerőhiány is van a gazdaságban, ez abszolút megjelenik egyébként a diákmunka terén is. Egyrészt azért, mert ugye a diákokra is sokkal nagyobb a kereslet, és abból kifolyólag, hogy rájuk is sokkal nagyobb a kereslet, így az ő esetükben is megjelenik már a munkaerőhiány egyébként. Az ágazatok egyébként, akik legfőképpen ezt igénybe veszik, azok ebben az időszakban abszolút a mezőgazdaság, például egy nagy felvevő piacot és a szezonális idény jelleg miatt ugye jól lehet kezelni ezt egy ilyen atipikus foglalkoztatási formával. A vendéglátás, turisztika, az szintén ez az ágazat, ugyanezen okokból kifolyólag. De egyébként a feldolgozóipar, a különböző irodai munkák, illetve a egyetemi tanulmányoknak megfelelő szakmai munkák is ilyenkor abszolút sikerrel futnak, illetve keresettek. Egy olyan hatás, ami fontos megemlíteni, ez nagyjából az összes ágazatra egyébként érvényes, hogy ahol a legtöbb dolgozó a nyáron elmegy mondjuk szabadságra, ott pont a diákmunkát elég jól ki tudja egészíteni. Elég sok cég van, ahol nyáron azért is fut fel egyébként a volumen, tehát több embert kérnek, egész évben kérnek valamennyi, de nyáron még többet kérnek, mert az egyébként meglévő főállású dolgozóik ugye elmennek szabadságra, ütemezetten kiadják, a diákok meg ugye pont ilyenkor jobban ráérnek, tehát ez a két hatás az elég jól kiegészíti egymást.
Mennyit lehet keresni diákmunkásként?
Diákmunkára is hatással volt egyébként egyrészt az elmúlt éveknek a Covid időszakát leszámítva a bérdinamikája, ugyanakkor az idejében már kettő olyan hatás is van, ami elég nagy mértékben befolyásolta a diákbéreket. Az egyik ugye az SZIA-mentesség, amit a 25 év aluliak élvezhetnek az átlagbér mértékéig, a másik pedig a minimálbér emelés, ami január 1-től érvényes, ez ugyanúgy a iskolaszövetkezeten keresztül dolgozókra is alkalmazandó, illetve érvényes. Illetve amit már említettem, ugye a munkaerőhiány, ami a diákmunkában is megjelenik, annak ugyanez a hatása, tehát a béremelő hatása az érzékelhető. Ebből kifolyólag a jelenlegi órabérek azok nagyjából úgy néznek ki, hogy bruttó 1600-1700 forintot lehet megkeresni az ilyen különösebb betanulást nem igénylő egyszerűbb feladatokkal Budapesten, illetve a környékén, de Budapest és környékéhez most már nagyjából hozzá lehet számítani az Észak-Dunántúli régiót, illetve a főbb ipari városokat vagy kiemelt körzeteket. Ami még ettől elmarad 5-10-15%-kal, az a Dél-Dunántúli régió, illetve az Alföldi régió. Itt még ilyen 1200-1300-1400-as bérekkel lehet inkább találkozni.
Majzik Nándort, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Zsoldos Ákos, a Portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok még egyszer.
Jó reggelt kívánok ismét.
Hogy áll a kereskedés a nyitás után 20-25 perce?
Továbbra is pluszban van a Box Index, 1,7%-os emelkedésről tudok beszámolni, 39.421 ponton áll az index, ez 670 pontos elmozdulás jelent. A Blue Chip-eknél ugyanakkor vegyes a kép, az OTP 1,5%-ot tudott emelkedni, 8.932 forintos árfolyamot jelent. A legnagyobb mértékben viszont a MOL húzza fel az indexet, 5,2%-kal tudott emelkedni a MOL papírja, 2648 forintba kerül a MOL jelen pillanatban. Ez alig, hanem a hajnali bejelentésnek köszönhető, hogy megállapodás lehetett az olajembargóról, tehát Magyarország továbbra is vásárolhatja az orosz olajat. Ez látszik most a MOL árazásában, hogy most már egyébként 5% fölött egy plusz mutat. A Magyar Telekom és a Richter ugyanakkor mínuszban van, a Magyar Telekom 8%-ot, a Richter 4%-ot esett vissza.
A mai kamatdöntés hozhat-e bármiféle fordulatot a kereskedésben?
Hát alapvetően a forint piacát befolyásolhatja. Nagy a kérdés az alapkamat emeléssel kapcsolatban, hogy az egy hetes betétő kamatával kapcsolatban kapunk-e valamilyen jelzést. Ugye az múlt héten a Magyar Nemzeti Bank már bejelentette, hogy lassulás lesz a kamat emelésben. Azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy az egy hetes betéti tender egy hetes betét kamatára is vonatkozik-e. Ha ott kapunk valamilyen bejelentést, hogy nem látunk lassulást az egy hetes betét kamat emelési tempójában, akkor az forint erősödést hozhat maga után. Ezzel ellentétes bejelentés pedig akár gyengülést is kiválthat a forint piacán.
Most hogy áll a fizetőeszköz?
Most egyébként visszajött a reggeli gyengülésből a forint. 394 forint 20 fillérbe kerül most egy euró, ez gyakorlatilag megfelel a tegnapi szintnek. Dollár eszemben, hogy akkor továbbra is kis gyengülést látunk, ez 2%-os leértékelődés jelent, és 366 forint 60 fillérbe kerül most egy dollár.
Köszönjük szépen, Zsoldos Ákost, a Portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.